Az első aranyat ér, és ezt látjuk is, hiszen az elmúlt években egy nagyfokú szárazság alakult ki, és tudni kell, hogy a csapadék szempontjából a legfontosabb érték lenne a téli csapadék, mert a talaj vízbefogadó képessége, víztározó képességét ekkor tudná a természet feltölteni. Ez segíteni az őszi vetésű növényeinek az áttelelését, fejlődését, ez segíteni tavasszal az induló növényeinek a fejlődését, és ezt szoktam mondani, hogy a csapadéknak örülni kell, nem kell tőle tartani, hanem segíteni kell a talajvíz befogadó képességét, a vízraktározó képességét, és annak értékét, hogy minél kevesebb csapadék vagy víz hagyja el az országot. Mindannyian tudunk tenni, a kiskertekben például a csapadékmennyiséget, vízmennyiséget fel lehetne fogni tározóba, tartályokba raktározni, annak érdekében, hogyha szűk időszak érkezik, akkor tudjuk használni ezeket az értékes vízmennyiségeket. Azt ki szeretném emelni, hogy nagyon lényeges, hogy ami a klímaváltozás egyik fontos tényezője, ciklonok mozgása, az esőfelhőknek az érkezése. Ehhez nekünk fel kell készülnünk. Mit tud tenni egy termelő, legyen a szántóföldi, illetve kertész kollega, szabadföldi kertész? Nagyon lényeges, a talaj életnek, a talaj szerkezetének a vízbefogadó képességét kell javítani. Szerves anyaggal feltölteni, szivacsá alakítani a talajt, annak érdekében, hogy a lezúduló csapadékmennyiséget, amennyire lehet talajtípustól függően, mert más egy homok, más egy agyagtalaj, más egy kiváló löszös talaj vagy csernozium talajnak a vízbefogadó képessége, de próbáljuk befogadni a talajjal a vizet. Másik nagyon fontos tényező pedig az összegyűjtés, amit említettem, illetve a csatornák, csatornarendszereknek a tisztítása, karbantartása nagyon fontos tényező kellene, hogy legyen, betenni különféle átereszeket, segíteni a víznek a mozgását annak érdekében, hogy a termőterületekről a csatornákba gyűjtsük össze a vízmennyiséget. De ha hallgatják a kis beszélgetésünket, olyan helyen lakó, kedves kertészek és gazdálkodók, ahol lejtés van a területen. Tudni kell, hogy a hirtelen lezúduló csapadékmennyiség a talaj felső rétegét le tudja mosni, el tudja vinni, és ezért olyan kis teraszos műveléseket, olyan talajművelést kell alkalmazni, vagy rézsüket, bizonyos helyeken támfalakat kialakítani, ami megakadályozza, hogy akár földelhordás, vagy földcsuszamlás is kialakuljon az adott termőhelyen. Vagy a másik nagyon fontos, nem hagyhatom ki, kössük meg ezeket a talajokat, vessük be, ha úgy adódik, fűvel, növénnyel, fákat kellene telepíteni, minél többet, annak érdekében, hogy megfogjuk ezeket a talajokat. Magyarország a Kárpát-medence talaj genetikai térképe, talaj típusai nagyon színes képet adnak, és ezt tudni kell, hogy más-más a vízbefogadó képessége, a kötöttsége, az agyagrétegnek a miensége, mennyisége, a fekvése, a mélysége a talajnak. Ez mind-mind befolyásolja a vízbefogadó képességet, és ahogy említettem már, a talajművelés is befolyásolja. Az országot járva elmondható, picit visszanyúlok megint az elmúlt években, a tavaly előtti időszakban a talajainknak a vízraktározó képessége, víz megtartó képessége, víztartalma rendkívüli módon alacsony szintre ment, szinte talajvíz rétege is lehúzódott a mélyebb rétegekbe. A mi nagyszülői tanyánkban 9 méter mély ásott kút van, még mindig nincs víz az aljába a kútnak, tehát még mindig itt a Makó Hódmezővásárhely járásában fel kell tölteni a talajt.
A klímaváltozás hogyan befolyásolja egyrészt a terméshozamokat, másrészt magát a fáknak a termelőképességét? Ugye vannak olyan termőhelyek, ahol 10 termőévből 5-7 évben elfogy a termés. Leginkább egyébként ez a kajszira értendő. Azt mondják a szakemberek, hogy ott le kell mondani a kajszi termesztéséről, és más eredményesebben termeszthető gyümölcsfajt célszerű telepíteni. Ugye ezt látjuk az üzletekben, hogy elég magasak a gyümölcs árak, de már a zöldségeket is mondhatom egyébként. De ha maradunk a gyümölcsnél, mennyire vagyunk mi versenyképesek? Ugye már itt vannak a Spanyolországból, Olaszországból érkezett barackok. És itt van Magyarország, ahol csodálatosan szép és finom őszi barack, kajszi barack terem, De sajnos ugye látjuk ezt a hektikus időjárást, hogy azért ez befolyásolja a terméshozamokat, így azt is, hogy a boltok polcaira kerül-e magyar áru vagy sem.
A gyümölcstermesztésnek itt a helyzetét, illetve akár kisebb területen, vagy nagyobb területen, komplexen próbálom pár gondolattal összefoglalni, amit mi is a kis gyümölcsöseink életében látunk. Ki szeretném először ott emelni, hogy induljunk távolabbról a környezetváltozásról. Az elmúlt időszakban látható, hogy szélsőségessé válik az időjárás, és a korai gyümölcsfajokat és fajtákat szép lassan el kell, úgy látom, engedni, mert hatékonyan nem tudunk ezekről a kajszifákról, cseresznye, őszi barackfákról termést szüretelni. Igazából a későbbi virágzású gyümölcsfákra kell koncentrálni, amelyek valahol a fagyos periódus után kezdenek virágozni, tehát az a középkorai, későbbi virágzási intenzitással rendelkező fákra kell összpontosítani. Másik, ami nagyon lényeges, hogy a megváltozott felmelegedő klímánk nagymértékben igénybe veszik, stresszelik ezeket a modern gyümölcs fajokat és fajtákat, különösen a fajtákat szeretném kiemelni, amelyek rendkívüli módon stresszesen viselkednek a környezeti hatásokra. A másik, hogy vissza kellene nyúlni az ősi magyar fajtákhoz. Nagyon-nagyon szívügyem, járva az őrséget, járva fent a Palócföldet, a felvidéket és határon túli területeket, Erdélyországot, Vajdaságot, ahol megvannak még azok a fák, azok a kisebb géncentrumok, ahonnan lehetne szaporítóanyagokat hozni, oltani, szemzeni, tehát visszanyúlni az ősi ellenálló fajtákhoz. Igaz, hogy az mennyiségben, minőségben nem terem annyit, de mégis a fenntarthatóság szempontjából hiszem azt, hogy nagyon nagy értékük van. A másik nagyon fontos tényező a tápanyagellátás, a technológiának a megújulása. Haladni kell a korral, az intenzív, öntözésre alapozott, okszerű tápanyagutánpótlásra, növényvédelemre alapozott gyümölcstermesztés a jövő. A szélsőséges időjárás maga után hozza, hogy hirtelen megérkező monszunesők mellett nagyon komoly jégesők jelennek meg. A jég mindenre veszélyes, így a gyümölcsfáinkra is. Nagymértékű károsodást okoznak, szétverik, mechanikai sérüléseket okoznak a gyümölcsfákon és a terméseken, ami eladhatatlanná, értékvesztett terméssé alakítja ki a gyümölcsfáinkat és a terméseket. Ezért ma már, ha aki telepít gyümölcsöst, jégháló nélkül, vagy árnyékolóháló nélkül nem lehet ültetni gyümölcsfákat. A másik, ami nagyon fontos, ez pedig a piac igényéhez való alkalmazkodás. Bizony, megváltoztak a fajták iránti igények, ezt is figyelembe kell venni, hiszen nagyon sok helyen még 15-20-30 éves ültetvények is vannak. Szomorúan látom, hogy járva az országot, nagyon sok fele látok magányos, elhagyatott gyümölcsösöket. Nyakig érő gyomtengerrel, leöregedett fák, nincsen meccés elvégezve, kórokozó telepet jelentenek innen, a károsítók szinte támadnak mindenfele. De azt is látom nagyon sok fele, hogy termelik kifele a gyümölcsösöket. Kivágják és szántóföldi területté alakítják át. Valahol ez engem nagyon elszomorít, hiszen a magyar termőtáj, a magyar termőföld mindig is teret adott és kiváló minőségű gyümölcsösöket termelt. Itt gondolok például a Szeged környéki őszi barackosokra, vagy éppen a kajszi barackosokra, a bács-megyei medgyesekre, a szabolcsi almásokra, tehát zsugorodik a magyar gyümölcstermesztő területnek a nagysága. Ki szeretném emelni a kézi munkaerő problémáját. A gyümölcsös egy rendkívüli módon kézi munka igényes ágazat. Lehet és próbálnak már ugye rázógépeket, metszőgépeket, robotokat vagy mechanikai alak gépesíteni ezeket a folyamatokat, de még mindig azt mondom, hogy a kézi munkaerő minőségénél nincs jobb, precíz, odaadó, nem töri a gyümölcsöt, de sajnos egyre jobban nincsen már kézi munkaerő. A piac, a gazdasági helyzet bizony az is nagymértékben befolyásolja, hogy mennyire tudunk versenyképesek lenni az egyre zsugorodó gyümölcstermesztésünkkel, a nagy külföldi gyümölcstermő területekkel és gazdaságokkal.
Ugye beszéltünk a mezőgazdasági növényeknél, a gyümölcsösöknél a föld feletti növényekről. De mi van a föld alatti résszel? Mert ha jól tudom, ahhoz, hogy egészséges növényünk legyen, és egészséges termésünk legyen, ahhoz hozzájárul az is, hogy egy egészséges talajállapot legyen a föld alatt.
Nagyon örülök a kérdésnek, mert szívügyem az élő talaj. Nagyon fontos, hogy mindennek az alapja az élő, humuszban gazdag, magas mikrobiológia és élőszervezettel teljes, kiváló talaj, ami életet ad, nevel és befogad. Mindig azt mondták, kedves szüleim, nagyszüleim, hogy fiam, becsüld meg a talajt, ő az, aki befogantat a növény, ő az, amely nevel, és ő az, amely az élete végén akár a növényt, akár az embert befogadja. A talajélet, a talajjavítás, a talajvédelem mindannyiunknak fontos küldetésének kell, hogy legyen. Ha a növény az adott termőhelyen jól érzi magát, akkor meghálálja ezt, hiszen a növénynek a szája a gyökere. Ha az adott talajon szépen tud lefele hatolni, tudja felvenni a vizet, tápanyagot, mikrobiológiai anyagok vagy élőszervezetek segítik a fejlődését. Van giliszta, vannak mikorízák, vannak olyan hasznos élőszervezetek, akkor fejlődik a növény, ellenálló, haragos zöld, látszik a növény, hogy vigorja van, és bizonyít megjegyzem, hogy a növények is kommunikálnak egymással, és a jó dolgokat is átkommunikálják egymásnak, de a nem kedvező dolgokat is. A talajtérkép tekintetében, ha Magyarországra nézzünk, a Kárpát-medence csodálatos talajszerkezettel rendelkezik. Csak kiemelem, gondoljunk a homoktalajokra, a lösztalajokra, a csernozium talajokra, a szikes talajokra, vagy a barna erdő talajra. És ez még csak töredéke volt, amit én felsoroltam annak, amilyen csodálatos a Kárpát-medence talajszerkezete. Meg kell becsülnünk. Fel kell töltenünk tápanyaggal, tegyük vissza a talajba a növényi maradványokat, mulcs réteget alakítsunk ki, ha tudunk, hagyjuk ott, ne forgassuk mindig a talajt, segítsük a talajélet kialakítását. Ez nagyon fontos, ez igaz a gyümölcsösbe, igaz a kertészeti kultúrába, vagy a szántóföldi területen. Mit jelent egy jó beülepedett talajéletnek a kialakulása? Ez egy fontos feladat. Sajnos fogynak a talajaink, hiszen nagyon sok logisztikai bázist, utakat, gyárakat, egyéb építményeket építenek ezekre a kiváló talajokra, és azért is kell megbecsülnünk, mert a talaj az véges, nem lehet a hegyoldalon, fent a hegyekbe, vagy a Szaharába hatékonyan gazdálkodni, és bizony a jó minőségű élő talajokat meg kell védenünk, óvnunk, hiszen ez adja az életet. A víz megérkezése megindítja az élő szervezetnek a fejlődését is, és bizony akár a szántóföldeken, kertjeinkben vagy a dísznövényeink között, bizony a hasznos élő szervezetek mellett a számunkra károsabb élő szervezetek is megjelennek. Ők is teret szeretnének kapni, jól érzik magukat, segíti az ő szaporodásukat a vízborítást, és az a meleg dúc, ami kialakul a növényi lombozat vagy a növényi takaró között. Először is, amit ki szeretnék emelni, hiszen még mindig tart kertjeinkben a veteményezés és az ültetésnek a technológiai műveletei, ezért ha javasolhatom, akkor ne sűrítsük be kertjeinket, szántóföldjeinket, vagy a gyümölcsöseinket, tartsuk be a megfelelő sor- és tőtávolságnak a kialakítását. A gyümölcsfáknál pedig a lombkorona ápolást, a lombkorona gondozására is figyeljünk, mert az erős, sűrű lombkorona elősegíti a kórokozóknak, vagy a káros, magasabb rendű élőszervezeteknek a megjelenését, itt kiemelem a kártevőket. Ha most kimenjünk egy picit a kertembe, és körülnézünk, az én kis kertem biokert, de bizony, itt is már megjelentek a kórokozók. Egyre erősödő, levéltető invázió van a kertjeinkben, gyümölcsöseinkben. Veszélyes a levéltető, mert egy alattomos kártevő, vírus terjeszt, szúr szivogat, korompenész alakul ki az ürülékén, és egyéb kárképek is kialakulhatnak, mint a torzulás, vagy egyéb termékenyülési problémák kialakulása. De ne feledkezzünk el a kertjeink talajáról se, ott pedig megjelentek a csigák. A csigák szeretik ezt a nedves időjárást, és megtámadják a sóskás, salátás, penótot, szamócát, hogy átjárják a leveleket nyákukkal, szennyezik azt, illetve erős rágó szájszervükkel pedig sebzéseket alakítanak ki, és nagyon gyorsan le is eszik ezeket a zöld növényi leveleket. Ezek ellen leginkább különféle mechanikai és biológiai módszerekkel szoktam védekezni, égetett méz, kávézac, valaki esküszik a sörcsapdára, tehát sok kis megoldás van, ami azt segíti elő, hogy ne kémiai úton védekezzünk például a csigák ellen.
Ugye nagyon nehéz ezt megoldani a nagy mezőgazdasági területeken, és ha jól tudom, akkor a repcében több kórokozónak is fokozott a veszélye, hogy megjelennek.
Az őszi káposzta repce számomra az egyik legszebb növény, úgy hívom, és ezt vallom is, hogy a szántóföldi növények királynője. Ez a növény rendkívüli nagy törődést igénylő növények közé tartozik. Régen ilyen volt a cukorrépa is, úgy hívták, hogy a mezőgazdaságunk nehézipari növénye. A káposztarepcének rettentő sok károsítója van. Előszeretettel támadják a rovarok, de itt még megemlítem, hogy ide tartozik például a mustárnövény, az olajretek. Tehát ezek mind-mind ebbe a családba tartoznak, és rendkívül sok rovar lepi ezt a növényt, azért is, mert hosszan virágzik. De bizony, a szakmai munkám során, a szaktanácsadási munkám során táblákat járva találkozható repce fénybogár, repcebecő ormányos kártételével is, ami látható a növényeken is. A repce az egy nagyon értékes növény, a hasznos rovaroknak is táplálékot nyújt, és itt nem lehet menni a beporzó rovaroknak az értékeitől, itt például a házi méhek és egyéb virágrátogató rovarok előszeretettel keresik a repcét. Nagyon jó elővetemény a repce, nagyon jó talajt hagy maga után, csak egyre nehezebb lesz a termesztése, mert a nyár végi száraz időjárás nem kedvez a egyöntetű kelésnek, fejlődés indulásának, a másik pedig a rendkívüli módon sok rovar miatt védekezni kell ellenük, és az Európai Uniós szabályozás tekintetében egyre több növényvédőszer hatóanyagot vonnak ki, ami a hatékony repcetermesztésnek egy akadályozó tényezője lesz. De bizony, a víz nem csak a kultúrnövényeinket hozza versenyhelyzetbe, hanem még jobban versenyhelyzetbe hozza a jól alkalmazkodó, rendkívüli módon szívós és nagyon fajgazdag gyomogvilágát. A kertjeinkbe is kimenjünk, borsó, bab, hagymák között bizony a versenytársak, a gyomok is fejlődnek. A gyomoknak a fejlődését befolyásolja a talaj szerves anyag tartalma, mert tudni kell, hogy vásárolt szerves trágyával bizonytalan helyről érkezik, vagy múlta a rendelkező trágyába, nagyon sok gyommagot is tudunk vinni a területre. Ha elengedjük a gyomokat, akkor egy növény több száz vagy több ezer gyommagot is képes fejleszteni, és ezt elszórva több évre, évtizedre elfertőzzük a talajt a gyomagkészlettel. Most már minden gyom jön kifele. A melegigényes gyomok is, csattanómaszlak, szőrös disznóparé, különféle galaj, gyermekláncfű, mezei acat, folyondárszulák. Tudni kell, hogy ezek a gyomok rendkívüli módon jól alkalmazkodnak, nagyon sok tápanyagot, vizet vonnak ki a talajból, hűtik a talajt, hiszen árnyékolják, képesek a kultúrnövénytől elvonni ezeket az értékeket, vizet, fényt, tápanyagot, és elnyomják a kultúrnövényt. Azt szoktam javasolni, hogy minél gyorsabban kapcsoljuk ki ezeket a gyomnövényeket, mechanikai úton, tehát gyomláljuk, kapáljuk, kultivátorozzuk a területeket. Mindig azt mondta édesapám, nagypapám is, hogy kisfiam, egy kultivátorozás, egy tolikapázás felér egy jó esővel. Meglazítjuk a talaj szerkezetét, kapillárisokat, lezárjuk, hogy ne párologtassa a vizet, ahol bizony nagy kukorica, nagy napraforgó táblák vannak, ott pedig a mechanikai gyomírtáson túl a kémiai növényvédelem is szerepet kap.
Ugye a gyümölcsösökben is, a csonthéjasoknál a moníliás virág és hajtás fertőzések tünete megjelent, de a moníliát egyébként nem csak a barackon, őszi barackon, sárga barackán lehet látni, hanem bizony a cseresznyénél és a megynél is.
A kórokozók a gyümölcsösben is megjelennek, koratavasszal megjelenik a monília, koratavasszal, amikor az a népi mondás van, hogy megcsapta a köd a gyümölcsfát, az azt jelenti, hogy nem a köd csapta meg, hanem a kedvező környezeti feltételek elősegítették a virágzáskori moníliás fertőzésnek a kialakulását. Ekkor a megnyíló bibéken keresztül a fásképleteken levő kórokozók behatolnak a virágon keresztül a fába, és a fás részekben okozhat pusztítást a monília. Hiszen okoz a monília a virágképleteken, fás részeken, és bizony a gyümölcsön is megjelenik a betegség. Háromféle változata van, ezek előszeretettel támadnak, és például a gyümölcsön levő moníliának a kapuja általában jégeső, mechanikai sérülés, vagy rovarkártételnek a rágása, szúrása következtében alakul ki. De az idei évben Ez az időjárás elősegíti például az őszi barackban a tafrinának a kialakulását. Ezt úgy látják a kedves kertulajdonosok, hogy a kis leveleken ilyen juggatásszerű foltok jelennek, meg torzul a levél, el van így deformálódva a levél, különösen a hajtásvégeken. Ilyet okozhat levéltető is, de akkor ott látni kell a rovart, de amúgy ezt tafrina okozza, védekezni kell, megfelelő hatóanyagú bombalőszereket kell választani, és azokkal kell ezeket a gyümölcsfákat lekezelni. Meg kell védeni, mert nagyon komoly termés depressziót alakít ki. De figyelni kell a lisztharmatra, az almába és egyéb kórokozóknak a megjelenésére.
Mi a helyzet a szőlőnél? Általában ugye látványos a hajtás növekedés mértéke ilyenkor, és megindul hamarosan a virágzás is. Gondolom a szőlénél a lisztharmat és a peronospora az, ami leginkább kárt okozhat.
A szőlő egy nagyon kis szívós növényünk. Bizony régen volt olyan permetezési protokoll, hogy 10-12-13-szor vagy 14-szer is belementek a kedves kollégák különféle készítményekkel annak érdekében, hogy a kialakuló lisztharmat és a peronoszpórának a visszafogását elvégezzék. Jelenleg, ha a szőlőt nézzük, bizony intenzív növekedés zajlik, és nagyon fontos, hogy a metszés is valahol egy mechanikai növényvédelmi munka. Egy lemosó permetezés is koratavasszal, az is egy hatékony növényvédelmi munka, megelőzés. És szép lassan, én azt szoktam mondani, nem mindig erős kémiai anyagokkal kell kezdeni, hanem bizony ott van még lehetőségenként a réz, ott van még a kén, amivel tudjuk a növényeinket erősíteni, és ami a legfontosabb, én hiszem azt, ha a növény, és ugyanúgy igaz ez a szőlőnél is, ha kondicionálisan jó állapotban van a növény, ami azt jelenti, szépen tud fejlődni a gyökere, erősen tud hatolni a talajba, és itt megjegyzem, az elmúlt években olyan szárazság volt, hogy szőlőtőkék pusztultak ki, gyümölcsfák száradtak alá, fenyőfélék, orgonabokor, tuják, akkor elgondolkodható, hogy mennyire nem volt a talajba víz. Most szép képet mutatnak a szőlőültetvények, nagyon oda kell figyelnünk majd a kórokozókra, peronoszpórára. Ez a levél fonáki részén jelenik meg, a színén pedig ilyen olajfoltok jelennek meg, így veszi észre leghamarabb a kedves kertulajdonos vagy a szőlészborász kollégák, de már az időjárás alapján tudják a kollégák, hogy mikor kell védekezni, mert ez általában fajtaérzékenység függvényében meg szokott jelenni.
Beszéljünk egy kicsit a gyümölcs kezdeményeknek a szabályozásáról. És azért tartom ezt fontosnak, mert megint jöttek a fagyok. A nagy tömegű hideg levegő beáramlásával az ország különböző részein ugye változó mértékben károsodtak a gyümölcsfák. Viszont nagyon fontos az, hogyha mondjuk egy tőn sok gyümölcs van, gyümölcskezdemény, akkor azt ritkítani kell, mert az úgy nem maradhat.
Igen, ez egy nagyon összetett dolog, mert a elmúlt évben, 3-4 évben már koratavasszal levő fagy megritkította a korai csonthéjas gyümölcsöseinket, itt a kajszi, őszi barack, például a cseresznyét. De bizony van olyan időszak és olyan gyümölcsfáink, fajtáink, amelyek nagyon jól tudtak az időjárási tekintetben termékenyülni, nagyon sok virág kötődött, és bizony ezek úgy fogalmazom, hogy leterhelik a gyümölcsfát. Biztos látják a kedves kerttulajdonosok, hogy itt csokorba, bokorba, ott vannak fent az ágakon az alma kezdemények. Különösen az almánál, körténél nagyon fontos úgynevezett gyümölcs ritkításnak a kérdése. Ezt lehet mechanikailag elvégezni, lehet vegyszeres úton is elvégezni. Azért is nagyon fontos a gyümölcsritkítás, mert a termő egyensúlynak a kialakítása szempontjából nem jó a gyümölcsfának, ha egységnyi idő alatt vagy termelési ciklusban nagyon sok termést kell neki kinevelni. Úgy szoktam hívni, hogy megszakad a gyümölcsfa. Ez nem jó a gyümölcsfa további életére se, illetve a termés minőségére, mennyiségére se jó, hiszen apróbbak lesznek, íztelenebbek, tehát az a minőségi befolyásolja. Ami nagyon lényeges, hogy az a megfigyelésem például, hogy mi befolyásolja, hogy valahol erősebb a gyümölcskötődés, valahol meg gyengébb. Itt ki szeretném emelni, amit én megtapasztaltam már, hogy például ritkítható-e az az adott gyümölcsfa, vagy nem. Milyen a talajnak a szerkezete? Ez is befolyásolja. Milyen a páratartalom, a hőmérsékleti tényezőknek a kérdése? A virágok erőssége az adott évben? Milyen hatása bír a gyümölcsfák esetében? És ami nem engedhető el, az pedig az ültetvénynek a kora. Hiszen az idősebb fák és a fiatal fák virágzásában és terméskötődésében is különbségek vannak. Tehát így azt javaslom a kedves kert tulajdonosoknak, hogy most járva a gyümölcsfákat, különösen az almánál, körténél egy-egy vagy kettőt meghagyni ilyen csokrosan 3-4 kis kialakítással, csippentsük le a termést annak érdekében, hogy szépen tudja nevelni a megmaradt terméskezdeményeket.